Köszönjük szépen, forró 35 fokos agapé szeretettel köszöntelek benneteket. Egyenesen a Balaton partjáról jöttünk nagy lendülettel, reméljük nem fényképeztek le. Volt egy kis problémánk reggel, mert a táborajtó az csak 8-kor nyílt, és nem tudtunk kijönni, úgyhogy ezért volt egy kis csúszás, ezért elnézést kérünk. És hagyj idézem Bognár Jenő kedvenc mondását, hogy ne viccelj! Nem tudom, hogy mennyire ismeritek Jenőnek ezt a mondását, de nagyon szeretjük a Jenőt, és fog jönni azért. Mint tudjátok, októberben azért fog jönni. Mielőtt egy üzenetet mondanék, nagyon a szívemben volt egy ige, ami természetesen a szeretetről szól, tehát nem is lehet letagadni, hogy agapés vagyok. Ez az ige nagyon bennem volt, ami a János 13-ban olvasható, jól ismeritek. János 13:34, új parancsolatot adok nektek, hogy szeressétek egymást, ahogyan én szerettelek titeket, ti is úgy szeressétek egymást. Arról fogja megtudni mindenki, hogy az én tanítványaim vagytok, ha szeretitek egymást. És nagyon sokat gondolkodom azon, hogy mi az, ami vonzó. Mitől vonzó egy gyülekezet? Én nagyon sok helyen jártam a világba, és nagyon sok szép templomot láttam. Díszesek voltak, nagyon szépek, gyönyörűek, mindenféle cirádával, egészen a magasba az egekig hatolt, de amikor beléptem, akkor egy hatalmas ürességet éreztem. És ahogy az ige is írja, biztos, hogy nem erről akar megismerni a világ, hogy milyen szép épületeink vannak. Sajnos azt is el kell mondjam, és lehet, hogy ez kudarc lesz, itt egy fantasztikus dicsőítés van, és az országban az egyik legjobb mindig, de hagyd mondjam el, lehet akármilyen dicsőítés, az ige mégis azt mondja, hogy nem erről fog minket a világ megismerni. Aztán lehet, hogy amikor az emberek nézik, a világi emberek nézik, hogy milyen autókkal érkeznek ezek a hívők a gyülekezetbe. Miből telik nekik ennyire? Jobbnál és szebbnél szebb autókkal. És azt mondják, hogy hát biztos, hogy ők is azért sokat adakoznak, szépen elosztják maguk között, és biztos, hogy ebből telik nekik. Azt kell mondjam, hogy a világ számára ez se vonzó. Egy dolgot tudok és tapasztalok, hogy az emberek ki vannak éhezve a szeretetre. Ugyanúgy keresztényként mi magunk is ki vagyunk éhezve a szeretetre, és az emberek a környezetünkben megállapítható, hogy ki vannak éhezve a szeretetre. És az emberek erre várnak, erre a szeretetre, ahogy az ige írja, hogy abból fognak minket megismerni, ha szeretjük egymást. És én hiszem azt, hogy ez fog működni ebbe a gyülekezetbe is, még erőteljesebben, mint eddig. Képzeljétek el, ha mi itt házon belül nem tudjuk szeretni egymást, a volt pásztorom Istvánnak az egyik kedvenc ige hirdetése, a homokozó sztárjai, nem tudom, ismeritek-e, hogy sokszor játsszuk a játékainkat keresztényként a homokozóba, gyerekszinten. Tehát ha itt nem tudjuk szeretni egymást házon belül, hogy a csodába fogjuk szeretni az embereket? Hogy a csodába fogjuk megnyerni Jézusnak az embereket? És úgy gondolom, hogy szüksége van az embereknek arra a szeretetre. És szeretni, emberileg szeretni egymást sokszor nagyon nehéz. Valljuk be. Tehát annyi hülyeséggel találkoztam a kereszténységben, a gyülekezeten belül, hogy néha égnek áll a hajam. Egy dolgot tudok, ahogy Krisztus szeretett minket, azzal a feltétel nélküli szeretettel úgy tudom szeretni és elfogadni a másikat. Nincs más esélyem. És hiszem, hogy Isten megtanítja az egyházat, a kereszténységet arra, hogy úgy szeressük egymást, ahogy ő szeretett minket. Nincs más esélyünk. Nem lesz vonzó a kereszténység. Egyáltalán nem lesz vonzó. Úgyhogy ezt csak egy bevezető üzenetként szántam, hogy erről fog minket megismerni a világ, ha szeretjük egymást. Ha más nem jegyeztek meg, akkor ezt kérlek, jegyezzétek meg. Józsué könyvéből szeretnék olvasni jól ismert történet. Józsué 1:1. Sokszor hallottátok már, de valahogy ez volt a szívemben, hogy erről beszéljek röviden nektek. Józsué 1:1. Mózesnek az Úr szolgájának halála után így szólt az Úr Józsuéhoz, Nun fiához. Mózes az én szolgám meghalt. Most azért kelj föl, kelj át ezen a Jordánon te és az egész nép arra a földre, amelyet én adok nekik, az Izrael fiainak. Nektek adtam minden helyet, amelyet talpatok érint, ahogy megmondtam Mózesnek. A pusztától és a Libánontól a nagy folyóig, az Eufrátesz folyamig, a hetiták egész földje lesz a határotok a nagy tengerig nyugat felé. Nem állhat senki ellened egész életedben, veled leszek, ahogy Mózessel is vele voltam. Nem hagylak el téged, és nem maradok el tőled. Légy erős és bátor, mert te teszed majd e népet annak a földnek örökösévé, amelyről megesküdtem atyáitoknak, hogy nekik adom. Csak légy erős és igen bátor, hogy vigyázz, és mindent ama törvény szerint cselekedjél, amelyet Mózes, az én szolgám szabott eléd. Ahhoz, hogy megértsük Józsué történetét, elhívását, nem lehet kihagyni azt, hogy Józsué ki mellett lehetett naggyá. Ha Mózes nincs, nincs Józsué. Ha Mózesnek nincs egy olyan szíve, akkor nincs Józsué. És erről nem lehet elfeledkezni. És én őszintén szólva máig sem értem azt, hogy Mózes miért nem mehetett be az ígéret földjére. Persze Isten mondta neki, de akkor se értem, hogy annyi mindenen keresztül ment Mózes, 40 évig kínlódott ezzel a makacs néppel, és egyszerűen a szemeivel még megláthatta az ígéret földjét, de nem mehetett be. Mégis azt gondolom, Mózes nem egy negatív figura a Bibliába. Tehát nem egy kudarc volt az, hogy ő nem ment be az ígéret földjére. Ezzel együtt Mózes volt az igében az egyik legnagyobb figurája. Ő volt az, aki Istennel szemtől szembe tudott beszélni. Kevesen voltak ilyenek a Bibliában, akik szemtől szembe beszéltek az Úrral. Nagyon kevesen. És mégis Mózes, független attól, hogy szemtől szembe beszélt Istennel, Isten nem engedte meg neki, hogy lássa az ígéret földjét. Mégis azt gondolom, hogy ez nem volt kudarc, és nem úgy kell tekinteni Mózesnek, hogy ez életének a kudarca, hanem Isten úgy gondolta, hogy itt beteljesedik az ő szolgálata és élete, és ennyi volt neki az ő élete és szolgálata. Valószínűleg tartom, ez már az én logikám, hogyha Mózes belépett volna az ígéret földjére, akkor valószínű, hogy nem tudta volna azokat a csatákat és harcokat végvinni, amit Józsué végigvitt. Mert mindennek megvan az ideje. Minden szolgálatnak, elhívásnak megvan az ideje. És én már 3 éve túl vagyok egy ilyen pásztorváltáson, és közelről látom, ahogy István átadta a szolgálatot Paulnak, mert valahogy én voltam az ég hármajuk között, és ma is az vagyok, és hallok ezt is, azt is, és azt tudom mondani, hogy van ennek egy nehézsége, van ennek egy szépsége is. De minden váltás nehézséggel jár. Minden váltás és változás nehézséggel jár. És amikor az emberek azt hallják, hogy változtatni kell, akkor a kényelem érzetünk az tiltakozik. Miért kell változni? Miért kell változtatni? Azért, mert az ember szeret megszokott dolgokban élni, szeret biztonságos dolgokban élni, és az emberek szeretik a biztonságot. És a változás az mindig bizonytalansággal jár. Amikor változások vannak, váltások vannak, akkor kilépünk abból a megszokottból, és egy csomó bizonytalanság jön. Ugyanakkor meg Isten akar vezetni, és Isten nem mindig biztonságba akar vezetni, hanem akar kihívások elé és új lehetőségek elé állítani. És így volt Józsué életében is. Mi változott a 40 év során ebbe a konok népbe? Lehet, hogy kívülről azt lehet látni, hogy nem változott semmi. Mégis nagyon sok minden megváltozott a zsidó nép életében 40 év alatt. Először is kihalt az a generáció, aki Egyiptomból jött, és hordozta ezt a szegénység szellemét, akik mindig lázadtak, és semmi nem volt jó nekik. Kihalt ez a generáció. És azt kell mondjam, hogy ki kellett halni ennek a generációnak ahhoz, mert ez az egyiptomi generáció nem tudta volna bevenni sem Jerikót, se nem tudott volna átkelni a Jordánon, mert a gondolkodás módjuk, ez a szegénységi gondolkodásmód volt, ez a vesztes gondolkodásmód volt, és ez a panaszkodó, semmi se jó gondolkodásmód volt ennek a generációnak. Tehát nagyon sokat változott. Változott a vezetés. Józsué és Káleb egy teljesen más típusú vezető volt, mint Mózes. Ők, ugye Kálebről azt mondják, hogy megesszük őket. Kevés ilyen kifejezés van a Bibliában, amikor valaki azt mondja az ellenségéről, hogy megesszük őket. És Káleb volt az, aki azt mondta, hogy semmi gond, megesszük őket. Nem lehet akadály. És kellett az ígéret földjébe való bemenetelhez egy másfajta gondolkodás és hozzáállás és dinamizmus. És hiszem, hogy amikor egy váltás van egy gyülekezet életébe, vagy akár egy ország életébe, akkor kell egy újfajta dinamizmus, és ez nem minősíti a múltat. Ez nem kell abból kiindulni, hogy mi volt a múltban, akkor mi volt, most mi volt, hanem Isten azt mondja, hogy egy új kezdetbe viszlek benneteket. De mondom, hogy Mózesnek nagyon nagy szerepe volt abba, hogy ki nevelje Józsuét. Tehát volt egy új nemzedék, egy új vezetés volt. És nagyon érdekes, amit az ige mond, hogy Istennek az ígéretei, ahogy az ige írja, itt is bebizonyosodtak, amikor azt mondja, hogy megígértem, hogy atyátoknak adom. És nagyon sok idő eltelt a 40 évbe. Hordozták az ígéretet. És mindig azt, mikor? 40 év rengeteg idő volt. És lehet, hogy a te életedben is vannak ígéretek, amiket hordozol, és könyöködön jön már ki, hogy nem teljesedik be. Házassággal kapcsolatban, férjel, feleséggel, gyermekkel kapcsolatban, hogy a te gyermeked, hogy még nem tért meg, hogy olyan élethelyzetekkel kapcsolatban, amire van Istennek ígérete, és egyszerűen vársz. Azt kell mondjam, hogy az ige újra is bebizonyítja, újra és újra itt is, hogy Isten, amit megígért, az be fog következni. Itt az ige írja. És bekövetkezett, hogy azt a földet, amelyről megesküdtem atyáiknak, és nekik adom. És hagyj mondjak még egy nagyon fontos dolgot. Az egyik kedvenc részem ebben az igében, amikor azt mondja, hogy nektek adok minden helyet, amelyeket talpatok érint. Ezt mondja az ige. Istennek vannak ígéretei, de ez nem azt jelenti, hogy passzívan kell várni ezeket az ígéreteket. És nem a sürgalomra kell várni, hogy majd csak berepül a szánkba, és jön egy ígéret. És azt hiszem, hogy a szegénység szelleme Magyarországon, ez is részese annak a természetnek, amit sokan örököltünk, hogy várunk, passzívan várunk, panaszkodunk, és nem ejtjük fogjul azokat az ígéreket, nem hívjuk életre, nem tartjuk életbe, nem tartjuk reménységbe azokat az ígéreteket. Isten azt mondja, hogy megígérem, hogy arra a földre, amerre a lábad ráteszed, azt neked adom. De ahhoz rá kell tenni a lábad. Ahhoz lépni kell. Ahhoz be kell lépni arra a földre, az ígéretnek a földjére. Ez egy aktív cselekedet. És ha nem keltek volna át a Jordánon, és nem tették volna lábukat a Kánaán földjére, akkor Isten nem adta volna nekik. Tehát amikor Isten ígéreteiről van szó, akkor Isten egy aktivitást kér tőlünk, egy hitbeli kilépést és aktivitást. Akár az elhívásunkkal kapcsolatban is. Amikor hordozunk egy elhívást, és minden ellene dolgozik, és azt mondjuk a körülmények ilyenek, most nem alkalmas, vagy például sokszor hallottuk ezt, hogy úgy szeretnék adakozni, de majd akkor fogok adakozni, ha sok pénzem lesz. Ez nem így működik. Isten kéri a hitünket, ha te Isten téged szólít arra, hogy legyél egy adakozó szívű, akkor tegyél egy hitbeli cselekedetet, és abból adjál, amit van, ne abból, amit nincs. Amit most van, abból adjál, abból lépjél ki. Az elhívásoddal kapcsolatban, ami most megvan, azt ragad meg, és abba lépjél. Ne abba, ami nincs. Lehet, hogy még kicsiny, de az a kicsiny pont elég Istennek, hogy azt megszaporítsa, és a nagy-nagy elhívások kis lépéssel kezdődnek mindig. Mózesé is így kezdődött. Kis lépésekkel. És Isten aztán tudjuk, hogy milyen nagyját tette. Tehát Isten ígéreteihez mi is kellünk. Hogy mondjak valamit az átkelésről, talán ezt már hallottátok, ez is egy nagyon fontos üzenete az igének, hogy volt már korábban egy átkelés a Vörös-tengeren, emlékeztek? És nem tudom, hogy érdemes megnézni ezeket a részeket, filmen meg szoktam nézni, hogy vizuálisan lássam ezeket a sztorikat. És a legutóbb, amit láttam, hogy egy hatalmas kétségbe esett nép állt a Vörös-tenger előtt. Ugye már jöttek az egyiptomi sereg, már üldözte őket, és ott toporogtak a tengernél. Mózes próbált hitet csiholni magába, és a nép teljesen félelemben volt, hogy jönnek, és mi lesz velünk. És aztán Mózes elkezd imádkozni, felemeli a botját, tengerre csap, és a tenger ketté válik. És ehhez az ő hite kellett egyedül, és azt gondolom, hogy a körülötte lévők azok nagy pánikba voltak, ehhez kellett Mózes, mint egy embernek a hite, aki cselekszik és lép, és Isten csodát cselekedett, és aztán tudjuk a sztorit. Azonban 40 év alatt a zsidó népnek egy új hitszintre kellett lépni a jövőjét illetően. Azt mondja az Isten igéje, hogy itt nem az lesz, mint korábban volt, hogy majd egy ember jön és megoldja a problémát, itt már egy összefogásról lesz szó. És azt mondja az Isten igéje, hogy kiválasztottak 12 papot, akiknek bele kellett fizikailag lépni a Jordánban ahhoz, hogy a Jordán ketté váljon. Ez egy új szint. Ez egy új hitszint. Ez egy új összefogási szint, amikor a vezetők összefognak. És amikor a vezetők összefognak, abból mindig nagy dolgok történnek. Amikor a vezetők szeretik egymást, és egy célért küzdenek, akkor összeadódik az erejük, és ennek az erő hatására, ennek az egységnek a hatására beléptek a Jordánba, a Fridládával, és azonnal a Jordán megállt, és a nép átment, és elkezdte elfoglalni az Isten által ígért győzelmi helyet, a Kánaánt. És hiszem, hogy ebben a gyülekezetben a vezetőknek egy új összefogási szintje fog megtörténni. És hiszem, hogy ez egy új hitszintet fog eredményezni, egy új kilépést, és hiszem, hogy ebből új csodák is fognak születni. Mert arra is el vagyunk hívva, hogy belépjünk a természet felettibe. Mert itt a természet feletti is megnyilvánult, ahogy összefogtak a vezetők. És hiszem, hogy Isten akarja a természet fölöttit is sokkal magasabb szintre vinni ebben a gyülekezetbe. Tudom, hogy nagyon a szíveteken van az, hogy a dicsőítés mellett gyógyulásban Isten hozzon egy előrelépést, hogy csodák történjenek gyógyulás által. És hiszem, hogy olyan időszak lesz, amikor meg fogjátok tapasztalni, nem mint eddig, tehát most nem arról beszélek, hogy eddig nem történtek, ne értsétek félre. Nem erről beszélek. Nagyon sok minden jó dolog történt, és mindazt, amit mondok, egyáltalán nem a múlt kritikája, hanem azt mondom, hogy hiszem, hogy új szintekre akar ebben is vinni Isten, és a gyógyulásnak is hiszem egy új szintje lesz. És sokkal több csodát fogtok látni a gyógyulás szinten, mint eddig. És ez a szívünk vágya, hogy Isten megmutassa az ő hatalmát jelek és csodák által is, ahogy a vezetők összefognak. Ugye van egy mondás, hogy minden a vezetésen áll vagy bukik, és ha tetszik, hanem ez így van egy gyülekezet életében is. Mert a vezetőknek vezetni kell. És erre a legjobb példa Jerikó bevétele volt, hagyj olvassak erről is röviden, a Jerikó bevételéről, tehát átkeltek a Jordánon, Józsué 6-ban, Jerikó úgy be volt zárva Izrael fiai miatt, hogy seki nem jöhetett, sebe nem mehetett senki. Az Úr azt mondta Józsuének, lásd, kezedbe adtam Jerikót és királyát a sereg harcosaival együtt. Előbb elfelejtettem azt mondani, hogy amikor azt mondja az ige, hogy nektek adtam azt a földet, amire ráléptek, ezt így írja az ige, nyelvtani tudásom szerint, javítsatok ki, ez egy befejezett múlt idő. Jól mondom? Nyelvtantanárok? Befejezett múlt. És itt ugyanazt írja az ige, kezedbe adtam Jerikót. Tehát befejezett múlt, megtörtént. Istennek az ígéreteit ez a nyelvtani szerkezet jellemzi, hogy befejezett múlt, hogy már megtörtént. Képzeljétek el. Ugyanaz hangzik el, mint a kereszten, amikor azt mondja, hogy elvégeztetett. Befejezett múlt, már megtörtént. És ez egy fantasztikus dolog, hogy már megtörtént. Ahhoz azonban kellett Isten vezetése, és kellettek olyan emberek, akik Isten vezetését elveszik, és megvalósítják ezt az ígéretet. És fantasztikus részletes stratégiát ad Isten Jerikóval kapcsolatban. Én nem tudom, hogy tudtam volna megcsinálni ezt, mert azért volt ott 7 nap, voltak papok, kürtök, kosszarv, kiáltás, minden volt, különböző időrendi sorrendben, előről, hátulra, így meg úgy. Részletes stratégia. Mit gondoltok, hogy nem lett volna egyszerűbb módszer? Hát Istennek minden lehetséges. Mi lett volna az, hogy Józsué, egy dolgod van, csettints egyet, leolnanak a falak. Istennek ezzel is terve volt, hogy mennyire engedelmesen hajtják végre mindazokat az utasításokat, azt a receptet, amit ő ad. Mert az a recept, ami ő ad, az a tökéletes. Az az összetétel, ahogy ő magadja a részleteket, az a tökéletes. És nem az, hogy miért pont kosszarv, itt nem az számított, hanem azok a részletek, ahogy össze lett rakva, ahogy a vezetők elvették a stratégiát, ahogy engedelmeskedtek, nem kérdőjeleztek meg semmit, nem lázadtak már akkor már nem lázadott a nép, az kihalt az a generáció. Nem lázadtak Józsefre, hogy miért pont 7-szer, és miért zörögjünk, csörögjünk, miért ordibáljunk, hanem engedelmesen az isteni stratégiát végigvitték, és ezáltal győzedelmeskedtek. És hiszem, hogy Isten egy új stratégiát ad a gyülekezetnek. És olyan stratégiát ad, a jövőre nézve, ami megváltoztatja az irányokat, a célokat, és hiszem, hogy ezek az isteni stratégiák nagy győzelmet fognak hozni a gyülekezet életébe. Ahogy emlékeztek a kánai mennyegzőre, és ezzel fejezem be, ez egy jó befejezés, úgy gondolom, a kánai mennyegző példája, amikor a szolgáknak elfogyott a bor, azt mondta a szolgáknak Mária, Jézus édesanyja, hogy bármit mond, megtegyétek. És ez a legfantasztikusabb üzenete Istennek Jerikóval kapcsolatban is, a kánai mennyegzővel is, hogy Jézus bármit mond, megtegyétek. Néha őrültségeket mond, néha furcsa dolgokat mond, ezt tudjuk a prófétai szolgálatban, hogy néha egész elképesztő dolgokat mond emberekről, és nagyon nehezen merjük kimondani, mert vad dolgok, de amikor elmondjuk, és közvetítjük, akkor csodák történnek. Hadd foglaljam össze, amit próbáltam volna itt eldadogni. Egyes, vegyétek számba a múlt sikereit. Mózes sikeres volt, Mózes nem vallott kudarcot, hanem sikeres volt, kinevelte Józsuét. Isten mindig megtartja az ígéreteit, még akkor is, ha az ellenkezője látszik. Nagyon fontos, amikor ígéretek vannak, akkor lépjél ki hittel, és menjél, és lépjél arra a földre, amit Isten ad. Új hitszint, új vezetői összefogás jön Isten népére, és Isten, ha keressük őt, akkor pontos stratégiát fog adni, és vezet győzelemről a győzelembe. Így áldjon meg titek az Úr. Amen.
Nagyon vártam, hogy az Attila befejezze, mert mindent elmondott szóról-szóról, amit akartam. Komolyan. És nem beszéltünk össze, és mindent elmondtál, úgyhogy úgy döntöttem, hogy a hit hallásból van, elmondom még egyszer, és akkor így fog növekedni a hitünk. De mielőtt elmondaná még egyszer, hadd mondjam el, hogy azt mondta az Attila, hogy néha a gyülekezetekbe talál olyan dolgot, meg átél olyan dolgot, amitől a haja égnek áll. Na most nézzétek, mert nekem éjjel-nappal égnek áll, képzeljétek, hogy mit élek át a gyülekezetekbe. Köszöntlek benneteket, én is köszönöm a meghívást, és tényleg nagy megtiszteltetés, hogy itt lehetünk. És ezért jó, mert az erőszakosok ragadják meg a mikrofonokat, meg a lehetőséget, és mi mondtuk, hogy ha hívtok, ha nem, mi jövünk. Úgyhogy itt vagyunk, és köszöntünk benneteket, és próbálok egy 20 percbe én is összefoglalni, amit az Attila itt másfél órába elmondott. Nem. Amikor imádkoztam, hogy mi is az, amit Isten üzen a gyülekezetnek, akkor azt mondta az Úr, azt mutatta, hiszem, hogy rengeteg profécia elhangzott az elmúlt évtizedben. Nagyon sok olyan ígéretet kapott a gyülekezet, amiből sok minden megvalósult, de nagyon sok még várat magára. És azt éreztem a szívemben, hogy ez szól személyeknek is, meg esetleg a gyülekezetnek is, és azt éreztem, mintha egy kicsit ez olyan csüggedés lett volna, egy kicsit olyan belefárad az ember, hogy meddig várjak még az ígéretekre, és hányszor kell még megimádkoznom, és hányszor kell még kérnem, hogy Isten adjon valamit, amit már egyszer megígért. És erre adta Isten nekem a Jeremiás könyvéből, a 33. fejezetből olvasnék igéket, a 14-estől, nem végig, csak kiemelek egyet-egyet, a 14-est mindjárt kiemelem, jó? Azt mondja az ige, hogy eljön még az idő. Így szól az Úr, amikor valóra váltom azt a jót, amit Izrael és Júda házáról ígértem. Azokban a napokban és abban az időben igazi sarjadékot sarjasztok Dávidnak, aki jog és igazság szerint jár el az országban. Azokban a napokban szabad lesz Júda, Jeruzsálem is biztonságban él, és így fogják nevezni az Úr a mi igazságunk. 19-es, így szól az Úr igéje Jeremiáshoz. Ezt mondja az Úr, ha érvénytelenné tudjátok tenni a nappalra és az éjszakára vonatkozó szövetségemet, úgy, hogy ne legyen nappal és ne legyen éjszaka maga idejében, akkor válik érvénytelenné szolgámmal Dáviddal kötött szövetségem is. Amen. Isten igéje azt mondja, hogy kötött egy szövetséget, adott ígéreteket, adott proféciákat, kijelentéseket az embereknek és egész nemzetnek. És azt mondja az Isten igéje, hogy Jeremiással egy nehéz, az Izrael népének egy nehéz időszakában azt mondja Jeremiásnak, hogy figyelj ide, mondd meg az én népemnek, hogy akármilyen nehéz, akármi történik körülötted, amit én megígértem, az meg lesz. És azt mondja itt az ige, hogy akkor nem lesz meg ez, hogyha meg tudjátok változtatni a nappalra és az éjszakára vonatkozó dolgokat. És nálunk az éjjel lakodalom volt a mi utcánkban, meg a mi házunkban. Ugye 27 éve hallgatom a lakodalmi zenéket, és ilyenkor az éjszakák borzasztó hosszúak. És annyira várom a nappalokat, a reggelt, már csak jönne föl a nap, mert tudom azt, hogy akkor már megették, ami kell, és akkor már csak a fizetés van hátra. Ezt rajtam kívül jobban már csak a pincérek várják meg, a szakácsok, a végét is, meg a fizetést is. És várjuk, hogy az éjszaka után jöjjön valami világosság és valami fény, hogy jöjjön fel a nap. És egyetlen egyszer nem aggódtunk az, hogy vajon följön? Vajon mindenit? Vajon? Nehogy most késsen, pont most a sötétség, amikor olyan nehéz, fáj a lábunk, tele vagyunk bajokkal, és nehogy már késsen a nap, Uram, biztos, hogy fölhozod? Aggódtatok ti már ezen? Lehet, hogy az éjszaka kicsit hosszabb volt, nem? És hogyha a nappal milyen gyorsan elmegy, hogyha jó dolgok történnek az ember életében, benne vagy a jóba, akkor úgy szalad az idő. És azt mondja az Isten, hogy az ő ígéreteit, az ő szövetségét akkor lesz képes bárki megváltoztatni, vagy bármi, hogyha a nappal meg az éjszaka meg fog változni, mondjuk fordítva jön föl, vagy kicsit jobban elcsúszik, vagy föl se jön. Azt mondja az ige, hogy nem lesz ilyen. És gondolkodtam ezen a világosságon, meg az éjszakán, hogy milyen döbbenet, hogy Jeremiásnak itt Isten arra hivatkozik, amivel kezdődik a Biblia. Azt mondja az legelső ige, hogy sötétség volt, és ez nem jó. Onnét tudjuk, hogy nem jó, mert a világosságra mondta, hogy jó. És Isten az első 3-4 igében mindjárt letisztázza, hogy a sötétség az nekünk nem baró, a világosság az meg nagyon jó, azt meg Isten szereti. Na most ezt a világosságot akarja felhozni. Sokat gondolkodtam rajta, van a Lukás 18-ban, tudjátok, az özvegy asszony, amikinek van baja, épp elég, sokszor úgy érezzük is, hogy özvegyek vagyunk a bajok miatt. Tehát, hogy van baja, és azt mondja, hogy egyszerűen akarja az igazságát, és kopogtat a hamis bíróhoz, hogy szolgáltasson neki igazat. És azt mondja erre Isten igéje, hogy ne tenné meg az Isten, Ha ez az asszony éjjel-nappal zörget. Éjjel-nappal zörget. Kitantó, nem adja fel az imádságot. Nem adja fel, hogy ostromolja a bírót, hogy szolgáltasson neki igazságot. Azon gondolkodtam, hogy miért nem nappal éjjel? És ne, valahogy nem jön a szánkra, hogy nappal éjjel, nem? Én próbáltam, amióta ezt így készültem, mondom, próbáltam gyakorolni, meg beszélgetni másokkal, hogy nappal éjjel, de nem tudom kimondani, hogy nappal éjjel, mert az ige is azt mondja, hogy éjjel és nappal. És nekem, amikor ezt az éjjel és nappalt nézegettem, meg itt az igébe olvasgattam, hogy azt mondja az Isten, hogy az Úr a mi igazságunk, és ez az alapja annak, hogy fel fog jönni. Azért éjjel és nappal, mert az éjjel után jön a nappal. A sötétség után jön a világosság, a nehézség után jön a felemeltetés. És azt jelentette, hogy az ő igazsága, nekem azt jelentette, és ez az üzenet nektek, hogy az Isten igazsága minden nehézség és sötétség után el fog jönni. Azt mondja, hogy Istennek van az utolsó szava. És az Istennek van utolsó szava minden nehéz helyzetben. És az Istennek van joga, van hatalma, van ötlete, van ereje, van terve, és van már múltja, és van jövője arra, hogy az utolsó szó az övé legyen. Ezt az utolsó szót egyedül te meg én tudom elrontani. Egy óriási dolog az, egy ígéret, hogy Jézusnak van egy utolsó szava az életedben. Akármilyen nehéz. Akármit mondanak a bankok. Akárhány zárt tesznek a lakatra. Akárhány bejegyzésed van, akármit mondott az orvos az árójelentésben, akármit mondtak neked ellened, az Istennek van szava, és az utolsó szó az övé. És majd ő ráteszi az ő igazságát, és azt mondja a Biblia, hogy még az ördög sem, nincs semmilyen hatalom, hogy ezt el tudná törölni, majd akkor, hogyha az éjszaka meg a nappal megváltozik. Tehát, mi a feladatunk? Kiülünk, mint a kutyák, és ugatjuk a holdat, nézzük, hogy van-e változás. Nincs, akkor nyugodtak vagyunk. Éjjel-nappal csak imádkozunk, és ostromoljuk a mennyet. Nagyon tetszett ez a dal, a Úr vagy minden feled. Van ilyen. Amikor azt mondja, hogy menj ereje, abban énekeljük. Úgy a szívemen volt, ha én kezdtem volna most, akkor szerettem volna végén ezt a dalt még egyszer elénekelni. De már úgy, hogy tudd azt, hogy mennek, tényleg az ereje itt van. És amikor imádkozunk, Jézus azt mondja, hogy tanít bennünket imádkozni a Máté 6. fejezetébe, és azt mondja, hogy legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, azonképpen, többiek nem ismerik? Azonképpen itt a földön is, legyen meg. Istennek egy határozott szándéka, hogy a mennynek az ereje szálljon le ide a földre. Ez azt jelenti, hogy ami a mennyben természetes, az legyen itt is természetes. Ahol a mennyben nem aggodalmaskodnak, itt se aggodalmaskodjanak. A mennyben nincsenek olyan dolgok, amik itt a földön megrontják az életünket. És azért imádkozunk, hogy a menny akarata legyen itt a földön. És ezen gondolkodtam, hogy lehetne ezt a menny akaratát lehozni a földre. Hogy ez olyan természetes itt fönt, itt meg lent, meg nem érezzük. És akkor Péter jutott eszembe, úgyis róla is szó van ma, hogy én, amikor először láttam őt, Budapesten voltunk valami sátoros, mi volt az? Hát biztos, hogy ilyen evangelizáció valami volt, de már nagyon régen volt, és ott oda kerültem a színpad mellé. És nézek föl rá, magas, nagy, úgy verte az zongorát, és mondom, hogy lehet ebből a kütyűből ilyen jó dallamokat kiszedni? És ez nekem ilyen természet feletti volt, már nem csak azért, mert fölöttem volt, hanem olyan, mert hogy én nekem ez nem megy. És azóta már 15 éve gyakorlom, és mindig nem megy. És én mindig azt nézem, amikor ügyesen Ákos is, hogy zongoráznak, gitároznak, hát a dobról ne is beszéljünk. Jár keze-lába, négyféleképpen, ugye négy felé, meg még énekel, kicsit a szemeivel, jobb szemével figyeli a dicsőítésvezetőt, a bal szemével a mennyet, tehát szana szét van esve a gyerek a dobok mögött, és az ember nézi, most hányan tudtok dobolni? Na, itt a teremben, tedd fel a kezed, aki dobolni tudsz, egy picit is legalább. Hát nem a hátamon, hanem ezen a hangszeren. Na, tehát vagytok hárman, négyen, akik tudnak dobolni. Az összes többinek ez természet feletti. Nem? Őszintén. Mégis tudják csinálni. Hidd nekem, aki ide beül és csinálja, annak ez tök természetes. Ha nem aggodalmaskodik, ő beül, csinálja, ez természetes. Mi, akik még nem szoktunk hozzá, nekünk ez egy ilyen természet feletti képesség, tudás, ajándék, bármi. Na most ugyanígy kell elképzelni. Ha mi az imádkozást éjjel-nappal kitartóan végezzük, és látja Isten ezt a parányi pici hitet, hogy csinálod, akkor egyszerűen természetessé válik az, ami a mennyben van itt a földön is. És azt hozza el a változást, azt hozza el a növekedést. Isten azt akarja, hogy az életünknek egy természetes része legyen ez a mennyei gyógyulás, a mennyei helyreállás, a mennyei növekedés. És azt mondja erre, hogy figyelj ide, ha az éjszaka és a nappal megváltozik, ha majd nem ugyanaz lesz, mint ahogy én elrendeztem a legelején, akkor lehet mondani, hogy az Isten ígért, és nem teljesült. De azt mondja itt az ige, hogy eljön még az az idő. Ez nem biztos, hogy te mondod meg, hogy mikor. Ez az Isten tudja, hogy mikor jó, hogy eljöjjön az idő. És tudod, én hiszek a tizedbe. Hiszek az élet minden területén a tizedbe. A tized adásba, a tized fizetésbe, és az időmből, a mindenből a tizedet, vagy inkább még többet akarok adni. És a pusztai vándorlásnál, hogy az Attila mondja, 40 évet mentek, jöttek körbe, igaz? Az én fiam kim volt a világban, és sokat imádkoztam, érte harcoltam. De az Isten megelégszik a tizeddel, mert csak 4 évet volt kin a világban, és 4 év után Isten visszahozta. Vagy nem kér többet, nem akart az Isten, hogy 20 évig küzdjek, meg 30 évig, meg 40 évig, hanem 4 évi harc. 4 év odaszánt küzdelem éjjel-nappal. Mondjuk ő gondoskodott róla, mert amit csinált éjjel, mindig fönn voltam. Tehát ez a törvény működött, de legalább tudtam imádkozni. De Isten annyira szeret téged, annyira szeret bennünket, annyira hű az ő ígéreteihez és a tervéhez, hogy ezt nem fogja megváltoztatni. És csak egyetlen egy dolog, hogy a teljes szívedből, ami neked van, Isten nem azt akarja, hogy a Zsozsó hitén, az én hitemen, a másik hitén állj meg, hanem a sajátodon. És Isten ezt a saját hitedet kezdje el táplálni, kezdje el téged bátorítani arra, hogy mindaz, ami most még a sötétségben van, a sötétség alatt, tudd azt, hogy Istennek van egy ígérete, az utolsó szó az övé, akkor, ha te nem beszélsz bele. Na most a nőknél egy picit ez nehezebben megy, de hitáltal lehetséges nekik is, bocsánat. Nem kell mindig, tegyünk pontot a mondat végére, azt az Isten hadd legyen az utolsó szó az övé. És az Isten az emberek életébe változást akar hozni. Egyrészt azért, mert nagyon szeret bennünket. Másrészt azért, mert a mi életünkön keresztül a világból még akar behozni embereket. Hogy lássa azt, hogy tényleg Isten velünk van. Lássa azt, hogy tényleg Isten az ő népével van. És hogy a legjobban ez akkor látszik, amikor szeretetbe tudunk járni. Isten egyformán nagyon szeret bennünket. És azt akarja, hogy higgyük el. Higgyük el, mint ahogy az özvegy asszony elhitte, hogy addig megyek, még a bíró nekem igazságot nem szolgáltat. És a te mennyei atyád nem is hamis bíró, hanem egy igazságos bíró. Egy olyan bíró, aki szeret. Egy olyan bíró, aki a javadat akarja. Egy olyan bíró, aki elkészített dolgokat. És lehet, hogy ez nehéz, de hadd legyen Istennek az utolsó szó az övé. Hadd legyen az utolsó szó az Istené, aki ráteszi majd a mondat végére a pontot. És azt mondja, gyermekem, szabadságot hirdetek. Gyermekem, örök életet hirdettem. Gyerekem, neked adom még mindazt, amiről te nem is álmodtál. Isten abba gondolkodik, hogy ráadások legyenek, Máté 6-ban nem. Nem azon gondolkodik, hogy na, éppen, hogy csúran csöppenjen valami. Ha egyszerűen azon töri a fejét és az agyát, hogy ráadások legyenek, hogy még többet, még többet, még többet. És nekünk csak hagyni kell magunkat, hogy az éjjel és a nappal hadd történjen meg, hadd menjen. És azt mondja az ige, hogy ez 100%-os, ez 1000%-os ígéret. És a gyülekezetben úgy érzem, azt mutatta az Úr, hogy sok profécia volt, sok ígéret volt. És nem minden teljesült be, de az Isten ezeket be fogja teljesíteni. Minden időszaknak megvan a maga dolga. Én 5 évvel ezelőtt adtam át egyszerre 2 gyülekezetet, a pásztorlást. És mondhatom, hogy nem volt könnyű. Ez egy nehéz dolog. Én azt hittem, csak ez olyan lesz, hogy átadom holnaptól téged, így hívnak, te leszel a pásztor, aztán majd így el leszünk. Hát nagyon nehéz volt elengedni. Meg kellett értenem, hogy amit én velem csináltatott az Úr rajtam keresztül, az volt egy alap. A fejemben volt egy felépítmény. Hol lesznek az ablakok a gyűlőben, hol lesznek a torony, hogy lesz a dicsőítés, hogy lesz az imádat, mert minden úgy kialakult 8 év alatt. És amikor átadtam a pásztorlást, akkor jött a pásztor, egy fiatal tanítványom, mind a 2 gyülekezetbe, és ők meg először nem mertek semmit csinálni, próbálták azt csinálni, mint amit én szoktam, az enyém. De hát, mint ahogy Dávidnak se volt jó, Saulnak az uniformisa, őnekik se volt jó. És amikor akarták azt csinálni, amit én, akkor ideges lettem, hogy nem úgy csinálják, vagy nem tudják csinálni. utána nem akarták csinálni, meg azért lettem nagyon ideges, hogy miért nem akarják csinálni. Tehát tök mindegy, hogy van sapka, nincs sapka, én ideges voltam. Újabb éjszaka számlálások jöttek, és meg kellett értenem, ha átadom, az azt jelenti, hogy el kellett engednem. És a felépítmény nem pontosan úgy épül, ahogy én elterveztem. Az Isten adott egy látást arra a 7-8 évre, hogy azt csináljam meg, azt megcsináltam többé-kevésbé jól meg rosszul, és Isten, amikor átadom, akkor azt jelentette, hogy a felépítményt már tovább úgy építi, ahogy az utódom vezeti. És nekem ez nagyon nehéz volt, ráment, hogy 3 évem, hiába a diploma ezen nem segít, tehát hogy megértsem, hogy nekem ezt el kell tudnom engedni, és támogatnom kell a jövő építkezését. És akkor hadd mondjam el, hogy az utód, amikor ezt én elmondtam a két pásztornak, hogy megörültek, hogy na végre Hámori lesz, ami nem beszél bele, és akkor megint nem kell izzadni, hogy akkor most jól csinálja, vagy nem jól csinálja, és totál elengedtem, és mondtam, hogy kész, vége, befejezni, nem kilódok, nem imádkozok ezért többet éjszaka, csináljátok, hogy akarjátok. De úgy nem megsértődve, hanem tényleg szívemből, és nem is akartam beleszólni. Nem telt el 2 hónap, mind a 2 kopogtat az ajtón, hogy gyere, segíts. Na, mondom, mi van? Hát azt mondja, kéne, hogy akkor ez hogy legyen, az hogy legyen, akkor ezt beszéljük át, azt beszéljük át. És megértettem, mennyivel egyszerűbb, amikor ők kérnek segítséget tőlem, mint amikor én akartam lenyomni a torkukon valamit. Hogy egyszerűen meg kellett tanulnom elengedni, ők meg fölismerték azt, hogy jó az öreg a háznál, jó, hogyha még tudok kérdezni, jó, ha meg tudok beszélgetni, még akkor is, hogyha hajam égnek áll, de akkor is meg tudjuk beszélni ezeket a dolgokat. És én azt kívánom Péteréknek, Verával, Zsozsónak és Szimának, meg az ő családjaiknak, hogy valahogy, amit mi megtapasztaltunk, meg amin átmentünk, azon menjetek át ti is úgy, hogy áldás legyen tovább menni, meg áldás legyen elengedni, mert mind a kettő óriási öröm van. Mind a kettő nagyon-nagyon fontos. És a gyülekezetnek van nagy szerepe. Amikor átadtam ezt a pásztorlást, akkor a gyülekezetnek a 40-50%-a fölállt és elment. Mind a 2 gyülibe. Ez azért nem volt könnyű dolog se nekem, se azok, akik átvették. Szóval még nem is szolgált egyszer sem, már gyüli fele hiányzik. Tehát a szaporodás meg volt csak negatív előjellel. És a gyülekezet, én azt mondtam a gyülekezetbe, hogy ti, akik jöttök, nem a Péterért, nem is a Zsozsóért jártok ide, hanem az Istenért, Jézus Krisztusért. És ha Isten ebbe a családba helyezett be, akkor ezt a kvázi mindegy, hogy most melyikőjük vezeti, mert Isten szolgáljuk. És te a hűségeddel tudod támogatni a Péternek az átadását, meg a Zsozsónak az átvételét. Azzal, hogy itt vagy, azzal, hogy imádkozol, azzal, hogy ugyanúgy keresed éjjel-nappal az Istennek az akaratát. Azért, hogy az Isten kimondott prófétai ígéretei itt a gyülekezetben beteljesedjenek. És az egyik, ami nagyon a szívemen volt ezek közül, az, hogy egy nagy gyülekezet lesz, és az, hogy hogy a gyülekezet növekszik, és sok embert el fog érni. És akkor, amikor ezt Isten mutatta, akkor az volt hogy a szívemen, hogy a gyülekezet jóval nagyobb, mint amit ti most itt fizikai szemmel láttok. Ez a gyülekezetnek Isten adott egy olyan ajándékot, amit nem így emberbe mérünk, és nem székekbe mérünk itt a falakon belül, hanem a gyülekezetnek van egy elhívása arra, hogy elérjen országos szinten, vagy akár nemzetközi szinten embereket. Úgy értek el embereket, úgy, hogy nem is tudtok róla. És azt mondta az Úr, hogy amikor meghallják a dicsőítést, amikor a profitai szolgálatot, amikor a fiatalok, emlékszem, hát nálunk is a ti ifiseitek indították el annak idején 7 vagy 8, amikor lejött a Zsozsó. Olyan hatással vagytok országos szinten, amit nem tudtok. Tehát a Debrecennek a neve lehet a virágkarnevál, vagy fesztivál, vagy nem tudom mi, meg lehet a református templom, bármi, de ott van a topon Isten előtt a Szabker gyülekezetnek a munkája. És azért ez egy fantasztikus dolog. És tudod, amikor benne vagy, te ezt nem érzed. Amikor benne vagy, nem úgy éled át. Amikor benne vagy, te csak a nehézségét látod, csak a várakozást látod, de az, hogy itt vagy, az, hogy imádkozol, az, hogy támogatod a vezetőidet, mindazt a munkát segíted, amit Isten közben szellemi értelembe, a világba elvégez, hogy elér embereket, és elér gyülekezeteket, és sok-sok ember táplál úgy a ti jelenlétek, az egységetek és az erőtök, amiről nincs is fogalmatok. És Isten azt mutatta, egy nagy képet mutatott arról, hogy milyen nagy ez a gyülekezet. És kijöttek a könnyeim. Mert tényleg nagyon nagy a gyülekezet. És bemész egy nagy cégnek a székházába, irodaházába, ott bennülnek 50-en. És a cégben lehet, hogy van 800 vagy 1000 dolgozója, mert azok meg kint vannak. És ti most itt vagytok, mint az irodaház, mint a székházba, akik végzitek itt a munkát. Ez szellemi munka. És közben nagyon sokan vannak, akik mi ide tartoznak szívvel, lélekkel, mert hatással vagytok rájuk, és Isten ezt a munkát adta nektek. Természetesen nincs ellenére, hogyha itt az irodában is többen lesznek, egyre többen, mert gondolom az benneteket is serkint, hanem lebeszélni akarok róla, csak az, hogy értsd meg, nagy gyülekezetnek vagytok itt a tagjai, és Isten így lát benneteket, és így gondol rátok. Úgyhogy én köszönöm, hogy ezt így Attilát félig meddig elismételhettem, akkor én is összefoglom, mert tanulni mindig kell. Egy, mivel is kezdtem? Tehát egy, ne felejtsd el, Isten ígéreteket ad, de a maga idejébe. És csak akkor változik meg az ígéret, ha az éjszaka és a nappal fölborulna az egyensúly. Ez az egyik, az, ami nagyon fontos ígéret. Második, legyél benne kitartó az imádkozásba, addig, amíg neked ez természetes lényedé lesz. Péterék, már nem alakatos, hanem a bibliai Péterék, jöttek, mentek az utcán, és egy természetes dolog volt nekik, hogy elmegyek, imádkozok. Nem az volt természetes, hogy tuti gyógyul, hanem az, hogy imádkozok, és Isten cselekszik. És aztán, hogy mikor, hogyan cselekszik, hogy elsőre látva csak kétszer érinti meg, és akkor lát, ez már az Isten dolga, jó? Tehát az legyen a természetet, hogy imádkozol, és bízol az Istenbe, hogy a maga idejében megadja neked azt, amit a szívedre helyezett, ami kijelentést adott neked, amit prófétai szóba kaptál. A harmadik, ami nagyon fontos, hogy a jelenléteddel és az imáddal. Támogasd ezt a mai napnak a történését. Ez egy nagy dolog, ez aki benne volt, csak azt tudja igazán, hogy ez nehéz átadni is, meg nehéz átvenni is. Úgyhogy én köszönöm, ez egy bátorság is a Péter részéről, meg Vera részéről, köszönöm azt a munkát, amit elvégeztetek eddig. Én is itt nőttem föl, már nem egy Gyülibe, hanem rajtuk dicsőítésben, meg sok igehirdetésen keresztül, tehát bennem is van, a Zsozsónál úgy szintén. Úgyhogy ez egy óriási munka, kevés gyülekezet van Magyarországon, ahol a pásztort nem úgy kell kilőni, meg nem úgy kell nyugdíjba helyezni, hanem át tudja adni, és ez egy óriási dolog. Amen. Nem tudom, hogy most mi lesz a program, de ezt a dalt elénekelhetnénk. Ez nagy gáz, hogyha belefér. Inkább adjam 10 percet később, csak hogy énekeljük el. Jó, lehet? Akkor gyertek, dicsőítők. Ezt a dalt, már nem én akarom énekelni, csak azt, hogy énekeljük el. Hogy énekeljük el. És az a lényeg, figyelj ide, én csak azért szeretném, hogy énekeljük el, hogy amikor énekeled azt, hogy nem tudom a szöveget soha, azon mindig bajba vagyok, tehát amikor a menny ereje jön le, amikor arról beszél, hogy a menny ereje jön le, akkor légy szíves, úgy énekeld hittel, hogy Uram, akarom ezt a mennyei erőt. Hogy ez a mennyei erő a természetem része legyen. Hogy természetes módon tudjak beleállni. Hogy természetes módon, ahogy az éjjelben és a nappalban bízok és hiszek, és nem is gondolok arra, hogy nem lesz meg, mert ez egy természete része, úgy legyen természetes az, hogy Isten gyógyít, hogy Isten megállt, hogy Isten felemel, hogy Isten az alázatos szívűt felemeli, aki meg magát fölmagasztalja, azt meg megalázza. És Istennek az igéje az változhatatlan. Amen. Atyám, köszönjük neked a te beszédedet. Köszönjük azt, Istenem, hogy ezt a gyülekezetet te így látod. Nagynak, hatalmasnak, erősnek. Köszönjük, Uram, hogy a látás alapján ezek a vezetők dolgoztak eddig is, dolgoznak ezután is. És köszönjük, Uram, hogy a te ígéreteid nem csak a vezetőknek, nem csak a szolgálóknak, hanem minden hívőnek adattak. És így ma, amikor most énekeljük ezt a dalt, kérlek, Atyám, érítsd meg a szellemünket, töltsd be bennünket a vigasztalás, a gyógyítás, a bátorítás, a szabadulás önnek a szellemével, lelkével, hogy egy természetes életünk legyen az, hogy benned bízunk, hogy hozzád kiáltunk, hogy minden bajunkkal hozzád megyünk, és minden örömünkkel. Legyen ez a mi természetünk. És köszönjük, és így megáldom ezt a gyülekezetet, megáldom minden tagját, minden szolgálóját a Jézus nevébe. Legyetek áldottak, és ahogy mondta az ige, hogy ne féljetek, hanem légy bátor. Ne félj elengedni, és tovább menni. Ne félj megfogni. Mindennek megvan a maga ideje. Mindennek megvan a maga rendje. Egyedül Isten az, aki ezt tudja. És köszönöm, Atyám, hogy te kormányzod. És a Jézus nevébe dicsőjön meg ez a mai napnak a történése, Atyám. Az egész menny előtt és az egész föld előtt. A Jézus nevébe. Amen.
lehetsz, hogy a földön légy ember, ragyogás nélkül, de a menny erejével kiittad némán a kereszt poharát, és végigmentél minden fájdalmán. Egy új név várt rád, mely a menny minden hatalmát hordozza már. Egy új név várt rád, mely elhozta hozzánk a megváltást. Jézus, minden tér meg, hajol Jézus, minden a mennyben, a földön, a föld mélyén.
Szóltál a kútnál, hogy élő víz árad a szívbe, mely előtted megnyílik. A vihar elnémult, a beteg meggyújt, dicsőség ránk ragyogom. Egy új név várt rád, mely a menny minden hatalmát hordozza már. Egy új név várt rád, mely elhozta hozzánk a megváltást.
Jézus, minden tőle
vagyunk az Istennek a jelenlétében. Hallottunk Isten erejéről, Isten hatalmáról, arról az erőről és hatalomról, amely ketté választotta a vörös tengert, amely megnyitotta az utat a Jordán folyón keresztül. Az Isten, aki szeret bennünket, és a mennynek az erejét ideadja nekünk a földön. Itt vannak nálam az imakérések, amiket behoztatok, amikért imádkozunk hétről hétre, és visszük őket az Úr elé, és lehet, hogy vannak ilyen imakéréseid,